Szentkúti utitárs. Kedves hallgatóink, a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyhelyünkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nagy Szegi Áron.
Szőszője Istennek, méhet bezárta be a hagát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességem. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállt e világ, jöjj segíts te szolgáidat, boldog.
Mai műsorunkban a kegyhely hírei után Orosz Lóránt kegyhely igazgatót hallhatják a kegyhely újdonságairól, majd Dobszai Benedek ferences szerzetes katekézisét hallgathatják meg az erkölcsi elitről. Tartsanak velünk! Kegyhely híreiből, eseményeiből. Június 8-a és 10-e között, szombattól hétfőig, pünkösdi búcsúra várják a látogatókat Szentkúton. Vasárnap Keresztes Szilárd nyugalmazott Hajdú Dorogi megyés püspök, hétfőn Majnek Antal Munkácsi püspök mutatja be a szentmisét. Június 15-én, szombaton, Szent Antal búcsú lesz a kegyhelyen, összekötve az óvodások zarándoklatával, a gyermekek megáldásával. A Szent Misén Ber Miklós Váci püspök prédikál. Június 28-án pénteken Jézus szentséges szívének ünnepén tartják a katolikus szeretetszolgálat intézményeinek zarándoklatát. A Jézus szíve búcsú keretében sor kerül a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására. A Szentmisét Varga Lajos Váci segédpüspök celebrálja. Június 29-én, szombaton, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepén, a Szeretett Láng Mozgalom zarándoklatán a Szentmisét Hortobágyi Cyril bencés szerzetes pannonhalmi főapát mutatja be. Június 30-án, vasárnap, Szent László ünnepén tartják a kegyhelyen a lovasok zarándoklatát. Szent misét mond Fazakas Zé Márton, premontrei szerzetes, csornai apát. Az ünnepi szentmisék 11 órakor kezdődnek. Szeretettel várnak minden zarándokot Szentkúton. A kegyhely hivatalos búcsúrendje a honlapon is megtekinthető. Szentkúti Szűzanya öltözetei címmel egyedülálló kiállítást nyílt Mátra Verebély Szentkúton, melynek keretében bemutatták azt a 20 ruhadarabot, amelyet pontosan 20 év alatt tervezett és készített a csodatévő kegyszobornak Varga Ottóné Magdolna. Mária ruhái között megtekinthető az egykori palóc népi öltözet egyszerűsített változata, a pünkösdi bársonyruha, a magyarok nagyasszonya ruha, vagy a több ezer gyöngyel díszített gyöngyök ruhája. A Szentkuti szűzanya szobrának öltöztetése régi, de élő hagyomány, amely a felajánlás és a hálaajándék sajátos jelentés tartalmát hordozza. A kegyszobor ruháját régebben évente cserélték, ma már a liturgia színeinek megfelelően öltöztetik. A kiállítást a néhány éve felújított kegyhely fogadóépületében nyitották meg, a Szentkútra érkezők ettől kezdve bármikor megtekinthetik az alkotásokat. Itt a tavasz, és Szentkúton kezdetét veszi a búcsús szezon. Milyen újdonságokkal várják a kegyhelyen a látogatókat? Erről kérdezte Orosz Lóránt kegyhelyigazgatót Szerdahelyi Csongor. A Magyar Katolikus Rádió felvétele következik.
Szentkúton egy szép kiállítással gazdagodott a kínálatuk. Egy egy hete vasárnap nyitottuk meg a Szűzanya ruháiból egy állandó kiállítást, amelyik a fogadóépületben, annak az üvegablakai mögött van elhelyezve úgy, hogy bármikor, bármilyen napszakban ingyenesen látogatható legyen. 12 ruha van kiállítva, ez egy háromnyelvű kiállítás, feliratok azok magyarul, angolul és szlovákul is ki vannak írva. Elég sokan voltak kíváncsiak a megnyitóra is, és utána is, akik kijönnek, különösen ugye hétvégeken, de amikor jó az idő, akkor hétközben is, azokat úgy látom, hogy érdekli, szívesen végignézik a ruhákat, elcsodálkoznak rajtuk, hogy milyen szépek.
Tulajdonképpen ez a Szűzanya ruhatára, tehát ki van állítva az a ruha most, ami majd jövő nagybőjtben rajta lesz a Szűzanyán, ugye? Tehát ezek olyan ruhák, amelyek használatban vannak a liturgikus év adott pillanataiban?
Pontosan így van, nem biztos, hogy egy év múlva lehet, hogy van olyan ruha is a kiállítottak között, ami már mondjuk Nagy Boldogasszonyra föl lesz adva a Szűzanyára, úgyhogy ezek a ruhákat, ezeket használjuk. Összesen most már több mint 20 ruha van, és abból 12 van kiállítva, tehát ez így cserélődik szépen sorba.
Van-e kedvenc a kegyhelyi igazgató számára a ruhák között? Melyik a legkedvesebb ruha?
Igen, van. Nekem például nagyon tetszik, van egy 17. századi magyar arisztokrata ruha. Az egy nagyon szépen sikerült. Nekem nyilván ízlések és pofonok különböznek, nekem az tetszik a legjobban.
Az alkotóról mondjunk néhány szót. Ki segítkezik a Szűzanya gardróbiában?
Hát nem is csak, hogy segítkezik, hanem ki az, aki elkészíti a ruhákat. Ő Varga Otton és Zséi Magdika, aki Ipolytarnócon menyasszonyi ruha készítő szabómesternő, és ő az, aki most már évek óta készíti lassan 20 éve a Szűzanyának a ruháit adományból, nagyvonalúan.
És azt hiszem, hogy egy nagyon ferences lelkületű hölgyről van szó.
Úgy van, ő tényleg szívvel, lélekkel, imádsággal készíti ezeket a ruhákat, a legnagyobb szakértelemmel, és tényleg jó ízléssel nagyon szép darabokat készít. És hát nyilván az, hogy mennyasszonyi ruhákat is var, illetve az a fő csapásirány neki, a főállásban, ez már átvisz minket a másik témánkra, a programokra, a szentkúti programokra. Május hónapban szinte minden hétvégén lakodalom van. Szentkúton nagyon alkalmas erre a hely, hiszen a szertartás, utána a lagzi is, illetve a vendégek elszállása lassan mindegy helyen történik. Ezért gyakorlatilag már messze előre be vannak telve azok a helyek, amik alkalmasak azok a hétvégék, amikor nincsen búcsú. Nyilván akkor lehet esküvőt rendezni, már a múlt év közepére ezek a foglalások már megteltek.
Azt hiszem, hogy ez nagyon jól jön Szentkútnak, hogy üzemben folyamatosan tudják használni az infrastruktúrát, mert igen, számos munkatárs kenyeréről is van szó itten. Amikor a pályázatok során Szentkút ilyen szépen kibővült, akkor benne volt az is, hogy a környékbeliek számára munkalehetőséget kínálnak, ugye?
Így van, ezt vállaltuk, és ezt tartjuk is. Most 20 munkatársunk van körülbelül, környékbeliek. Ezzel a szűkebb régióban mi az egyik legjelentősebb munkaadók vagyunk a környékben.
Pünköstkor mi lesz Szentkúton?
Pünkösd most egy háromnapos ünnep lesz, június 8-ától 10-ig, szombat, vasárnap és hétfő. Amióta a pünköst hétfő is munkaszüneti nap, azóta gyakorlatilag ugyanakkora ünnepén nőtte ki magát. Szinte ugyanannyian jönnek hétfő, ha nem többen, mint vasárnap. És a fő mise azt a vasárnap keresztes Szilárd nyugalmazott hajdudorogi megyés püspök fogja tartani. Vasárnap, hétfőn pedig Majnek Antal munkácsi püspök. Ők lesznek a mi vendégeink, a fő celebránsok ezen a két pünkösdi napon.
És ezzel elkezdődik a búcsús időszak, ugye az évad?
Úgy van, elkezdődik az évad, amelyik tart aztán egészen októberig, október végéig a Hubertus, Szent Hubertus búcsúig, amelyik a vadászok, erdészeknek a védőszentje is búcsúja.
Tekintsünk előre egy kicsit, milyen újdonságok várnak az arándokokra az idei búcsús kínálatból.
Ami most kifejezett újdonság, az a Szent Antal búcsúnak az újra bevezetése, mert régebben volt, és a Szent Antal búcsúnak az összekötése, a gyermek megáldás, liliumok megáldása, óvodások zarándoklata ezzel a többféle rendezvénnyel egy helyen, illetve ami újdonság, mindenképpen az a Szentkúton szentelt papoknak a találkozója, ami még nem volt. Lékai Bíboros úr szentelt itt Szentkúton 80-as években papokat, és őket próbáljuk most összehívni, és úgy tűnik, hogy a visszajelzés pozitív.
és az új erekékről is szóljunk.
Sikerült egy pió atya erekére szert tennünk, és a Viboros úrnak a közbenjárásával, illetve segítségével egy Szent László erekére szert tennünk, aminek itt Szentkúton különös jelentősége, hiszen Szentkútnak a gyökerei azok Szent Lászlóhoz is vezetnek vissza. És ez a két ereke, a Szent Pió és a Szent László ereke, ez mind a kettő a búcsukon itt aktív szerepet játszik, azzal, hogy a körmenetben visszük, hogy az áldást ezzel adjuk, illetve, hogy utána a híveknek van lehetőségük arra, hogy ezek előtt, az erekék előtt egyéni áhítatokat kifejezzék.
Műsorunk folytatásában Dobszai Benedek ferences szerzetes katekézisét hallgathatják meg az erkölcsi elit jelentőségéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalommal olyan témáról fogok beszélni, ami talán első hallásra ijesztő, az erkölcsi elitnek a jelentőségéről. Amikor az elit szót halljuk, akkor sokszor megrémülünk, és olyan emberek vagy embercsoportok jutnak eszünkbe, akik valamiféle felsőbbrendű érzéssel vannak, akik igazából egyfajta magukba zárkózó és másokat kizáró csoportként mutatkoznak, olyan közösségként, ahova nagyon nehéz vagy egyáltalán nem lehet bejutni. És sokszor, amikor ilyen emberekkel vagy embercsoportokkal találkozunk, akkor igazából mi magunk nem csak kellemetlenül érezzük magunkat, hanem megkezdődik az ő kibeszélésük, sárdobálás. Sokszor úgy érezzük, hogy teljesen jogosan. Amikor az erkölcsi elitről beszélünk, akkor nagyon fontos tisztázni, hogy valami egészen másról beszélünk, mint amiről eddig szóltam. Maga Jézus beszél arról az evangéliumban, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. És nagyon fontos, sőt, talán még az előbbinél is fontosabb a mai elmélkedés vagy katekézis szempontjából, hogy Jézus arról beszél, hogy mit jelent a kovász. Mit jelent a kovász a tészta számára, és mint hasonlat, mit jelentenek azok az emberek a világ számára, akiknek az élete mint egy kovászként járja át ezt a világot. Azt gondolom, hogy amikor az erkölcsi elitről beszélünk, akkor Jézusnak ezekre a hasonlataira érdemes jobban odafigyelni. Példamutatás, belülről átalakítani, megszentelni a világot. Jó tudni, hogy olyan emberek vagyunk, illetve mi emberek olyanok vagyunk, hogy nagyon is szükséges az életünkben, hogy lássunk mintákat. Ha akarjuk, ha nem, ez így van. Láttuk szüleinket, hogy miképpen éltek, miképpen élték meg a házasságot, miképpen neveltek minket. Láttunk tanárokat, pedagógusokat, akik különböző élethelyzetekben nagyon jól megmutatták, hogy hogyan reagálnak azokra. Ha akarjuk, ha nem, ezek a minták, ezek bizony hatnak ránk. Sokszor meghatároznak minket. Sőt, legtöbbször akkor hatnak ránk igazán, amikor nem is gondoljuk azt, amikor hirtelen rutinból teszünk valamit. Hány és hány fiatal indul el úgy az életbe, hogy hát, ahogy engem neveltek, azokat a mondatokat én nem szeretném mondani a gyermekemnek. És aztán, amikor megházasodik, megszületnek a gyermekei, elindul az új családnak az élete, mondjuk egy fáradt napon a kisgyermek elkezd hisztizni, akkor bizony a szülő azt veszi észre, hogy pontosan azokat a mondatokat mondja, amelyeket ő hallott, és amelyekről eldöntötte, hogy nem fogja mondani. Bizony, nagyon fontosak és meghatározók számunkra a minták, amelyeket kaptunk. Meghatározók pozitíve is, segíthetnek, előre vihetnek, de ugyanígy negatíve is. Ez egy nagyon-nagyon fontos emberi alap, amikor az erkölcsi elitről beszélünk és gondolkodunk. A másik, hogy bizony nagyon nagy szükségünk van példaképekre. Nem véletlen az, hogy az emberek sztárolják a többieket, hogy példaképeket keresnek, hol jókat, hol nemeseket, hol kevésbé azokat. Nagyon nagy szükségünk van példákra. Nagyon nagy szükségünk van, mert bíztatnak, mert vonzanak minket. Ugyanígy vagyunk az erkölcsi életben is. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy legyenek jó mintáink, legyenek jól követhető mintáink, amelyeket lehet követni. Gondolok itt arra, hogy egy-egy élethelyzetben hogyan oldotta meg más azt a nehézséget, problémát, hogyan ment azon keresztül. Nagyon nagy szükségünk van ezekre a mintákra, és nagyon nagy szükségünk van azokra a példaképekre, akikre föl tudunk tekinteni, akiket tudunk követni, akiknek az élete lelkesít minket, hogy igen, lehet így is csinálni, de jó, szeretnék utána menni én is. Azok, akiket erkölcsi eliteknek nevezhetünk, azok kicsit hasonlóak azokhoz az emberekhez, akik felfedezők. Nem akárkiből lesz felfedező, kutató. Kell ahhoz egyfajta érzék, egyfajta kíváncsiság, egyfajta céltudatosság, hogy előre akarok menni, valamit el akarok érni. Kell hozzá egyfajta érzék. És bizony, ezek az emberek, akik elől haladnak, felfedezők, azok új és új dolgokat mutatnak meg az embereknek. De kell, hogy bennük ott legyen valami alapvető érzék. Kicsit ugyanilyen az erkölcsi életben is, az erkölcsi elitnek a szerepe. Bennük talán, akik olyan nagyon egyértelműen példaképek, kifejlődött egy érzék. Egy érzék, amit most nevezünk erkölcsi érzéknek. Hogy egy élethelyzetben hogyan kellene cselekedni, és mit kellene elkerülni. Nyilvánvalóan ebben segíthet akár az illetőnek a természete is, de sokkal valószínűbb, hogy nagyon sokat dolgozott az illető ezen. Sokat imádkozott, nem csak egyszerűen élte a világot mindenfajta gondolkodás és tudatosítás nélkül, hanem megküzdött egy-egy élethelyzetet, megtapasztalta, hogy vannak nehézségek, és bizony tudta, hogy mikor mit szabad tenni, és mikor mit nem szabad tenni. Az erkölcsi elithez tartoznak talán ilyen emberek, akiknek kialakult egy erkölcsi érzékük. Tudják például azt, hogy lehet, hogy sok mindent el lehetne érni azzal, ha megkenem a másikat, ha pénzt adok neki, ha korrupt vagyok, de nem illik tenni, nem teszem. Vagy lehet, hogy egy-egy nehéz helyzetben, egy-egy problémában könnyű lenne kilépni egy kapcsolatból és otthagyni azt, de nem teszem meg, nem tehetem meg. Ez bizony erkölcsi érzék kérdése is. És azért érdemes ezekre az emberekre odafigyelni, mert talán érdemes ellesni azt az érzéket, annak az elemeit, ami bennük van. És nagy valószínűséggel az ilyen emberek, ha keresztények, akkor bizonyosan Istenre figyelő emberek. Kialakult bennük az az érzék, az a képesség, hogy egy nehéz erkölcsi kérdésben föltegyék imádságban azt a kérdést, hogy Uram, merre kellene haladnom? És valószínűleg ebben a imádságban az is kialakult bennük, hogy meghallják az Isten szavát. Az ő életükből nagyon sokat lehet tanulni, akár megkérdezni őket. Te, egy nehéz élethelyzetben, amikor az imádságban megkérdez az Urat, hogy mit kell tenni, akkor milyen jeleket tapasztalsz? Hogyan követed az Istennek a hívását, szavát, kísérő szavát? Hogyan hallod meg azt? Mik ennek a jelei? Mi ad neked bizonyosságot arról, hogy jó úton jársz? Ezt az erkölcsi elitnek a tagjaitól érdemes eltanulni, megkérdezni. Nyilvánvalóan, akiket mi itt ma erkölcsi elitnek nevezünk, azok nem azok, akik sokat beszélnek. Erkölcsről sokat beszélnek arról, hogy mit, hogyan kellene csinálni. Azokat tekintjük erkölcsi elit tagjainak, akik ezt az életükkel mutatják meg. Akik egyszerűen teszik. Lehet, hogy néha beszélnek is róla, de alapvetően az életük tanúskodik arról. Az életük és annak a gyümölcsei. Jézus ugye azt mondja, a gyümölcseiről ismeritek meg a fát. Ugyanígy az erkölcsi elitnek a tagjait életük gyümölcseiből ismerhetjük föl. Bizonyosan nagyon sokan közülük egyáltalán nem rivalda fényben állnak. Nem híresek, igazából nem állnak ki sokszor. De ott élnek közöttünk, és tanulj annak, hogy lehet így is élni. Mégis a tisztességük, a hűségük, a tartásuk egyértelművé teszi számunkra, hogy van egy belső értékrendjük, és ez a legfontosabb. Van egy belső értékrendjük, amelyet követnek. Ez persze azt is jelenti, hogy nem biztos, hogy mindig mindenkinek megfelelnek, vagy meg akarnak felelni. Lehet, hogy az életükkel, életük egy-egy pillanatában nagyon sokat magukra haragítanak. De nem azért, mert rosszat akarnak, hanem mert egy belső, erkölcsi szabályrendszert, értékrendet követnek. Nem is biztos, hogy az erkölcsi élet tagjai mindig tudják magukról, hogy ők kicsodák, hogy ők mit jelentenek mások számára. Érdekes volt, néhány hónappal ezelőtt egy fiatal párral beszélgettem, jó néhány éve házasok, nagyon-nagyon szép családi életet élnek, nagyon sok időt szentelnek egymásra, minden héten leülnek, hogy gondjaikat, vágyaikat átbeszéljék, nehezteléseiket egymás iránt, vagy éppen örömeiket megoszták. És bizony, ez egyfajta olyan köteléket hoz létre közöttük, ami már kívülről is látszik, aminek megvannak a gyümölcsei. És olyan érdekes volt, hogy ennek a párnak az egyik tagja, hogy maga, amikor rádöbbent arra, hogy hát olyan furcsa, hogy olyan fiatalok vagyunk, még néhány éve házasok, persze küzdöttünk, és azt gondolom, hogy nagyon szép életet élünk, de hogy mennyien kapaszkodnak a mi életünk példájába. És ez mekkora felelősség. Mint ilyen, erkölcsi elitnek lenni szolgálat. Szolgálat, szolgálok példámmal mások számára is. Erő van benne, eredetiség van benne. Hiszen különösen akkor mutatkozik meg, hogy mi lakozik az emberben erkölcsi szempontból, ha egy teljesen újszerű helyzettel találkozik. Olyan helyzettel, amit még soha nem látott az életében, de most ezt jól kellene megoldani. Hogy akkor mit teszek, ebben nagyon sokat számít, hogy előtte milyen volt az életem. Az ember általában nem valami nagy bűnnel kezdi el bűnös életét, hanem apró megalkuvásokkal. És általában az ember nem valami nagy jó cselekedettel lép be az erényes életbe, hanem aprólékos gyakorlással kezd annak neki. Kicsiben kell elkezdeni. Akik az erkölcsi elithez tartoznak, azoknak az élete bizonyosan nem kioktatása a többieknek. Sokkal inkább egyfajta meghívó, felemelő példamutatás. Közöttünk élnek ők, és ahogy már korábban is mondtam, egyáltalán nem biztos, hogy azok, akikről mindenki tudja. Mindjárt családjában nagy valószínűséggel ott volt egy-egy ilyen rokon. Egy nagyszülő, egy szülő, egy nagyobb testvér, akire úgy fölnéztünk. Aki lehet, hogy nem tett világra szóló dolgokat a világban, de úgy a helyén volt a szíve, az esze, a lelki ismerete. És úgy jó rátekinteni. Egy-egy nagyszülőre, aki például nehéz helyzetben, szegénységben mégis tudott nagyon méltósággal élni, megteremteni a családjának azt, ami szükséges, aki tudott békés lenni, tudott kibékülni, akire úgy jó volt rátekinteni. De lehet, hogy olyan emberben találjuk meg ezt az erkölcsi elitet, akit igazából például vezetünk. Számomra nagy tanúság, amikor egy-egy volt tanítványomon látom, hogy azért mennyire szép életet él. Tanulni lehet még attól is, akit igazából vezetnünk kell. Ezeknek az embereknek a példája bizonyosan gyógyít is minket. Néhány évvel ezelőtt egy szemináriumi papnevelői intézeti elöljáró mesélte el azt, hogy bizony, mostanában egyre többen jelentkeznek olyan fiatalok szemináriumban, akik megtört családokból származnak. Elvált szülők gyermekei, akár nagyon nagy problémák voltak otthon. Bizony, ez nagy kereszt is. És mégis őnekik is jó lelkipásztorrá kell válniuk, olyannak, aki bíztatni tudja a fiatalokat, hogy van értelme házasságot kötni, lehet ezt jól is csinálni. De hogyan álljon neki erről beszélni egy olyan ember, aki maga egy nehéz sorsú, megtört családból származik. Ezért az előjáró azt mesélte, hogy nagyon tudatosan elkezdtek azzal foglalkozni, hogy ezeket a papnövendékeket megismertessék olyan családokkal, akik egészséges családok, akiknél nem tört meg a házastársi szeretet, a hűség, hanem valóban erkölcsileg olyan szépen teszik mindazt, amit a házasság jelent. Ezeknek az embereknek a példája gyógyít. És ez fontos tudatosítani. Lehet, hogy az életünkben olyan példákat, mintákat kaptunk, amely megriaszt, amely félelmet kelt, hogy Uram, ha én is ezt láttam, akkor én tehetem-e jól? Igen. Érdemes keresni azokat az embereket, azokat a házaspárokat, családokat, akik ezt jól teszik. És tanulni a mintájukból, reményt, bizonyosságot nyerni az ő mintájukból, hogy lehet ezt jól tenni. Van értelme neki kezdeni. Akik az erkölcsi elithez tartoznak, egészen bizonyosan nagyon sokszor ellenszélben vannak. A világ, a környezet nagyon sokszor nem tudja elfogadni azt, ha valakinek belső tartása van. Ilyenkor támadások következnek, lesajnálják, megkérdőjelezik az igazságát, vagy akár megrágalmazzák az illetőt. Tudnia kell mindenkinek, aki jól akar élni erkölcsi szempontból, hogy ellenszélben vagyunk. De ettől nem kell megrémülni. Ha jól akarjuk tenni, akkor érdemes össze is kapaszkodni, egymást is támogatni és segíteni. Végül hadd szóljak néhány szót, hadd nevezem így a vallási elitről. Azokról, akik egyszerűen nem csak egy belső erkölcsi tartással vannak, hanem ezt keresztényként élik. Szokták mondani, hogy Jézus Krisztustól egyetlen egy dolgot nem lehet pontosan megtanulni az ő mintájából, ez pedig az, hogy hogyan kell Krisztust követni. Erre valók a szentek. Az ő példájuk olyan egyértelművé teszi, hogy hogyan is kellene Krisztust követni. Szentek azok, akik nem csupán csak Istenhez tartoznak, akikről már bizonyosan tudjuk, hogy az üdvösségre jutottak, hanem akik példájukkal számunkra a vallásos erkölcsi elitet jelentik. Persze vannak közöttük, akiknek volt életüknek olyan szakasza, amely nem volt túl erkölcsös. Tőlük talán a megtérésnek a reményét lehet legjobban eltanulni. De ott vannak közöttük azok, akik egy hosszú, munkás, gondos és gondok között élő életet éltek, és mutatták meg, hogy hogyan kell jól élni az életünket. Az ő példájuk reménység, biztatás és példa. Nyilvánvalóan a Jóisten hívását és hangját követték, sőt, talán életükkel Jóistenből is valami újat mutattak meg. Érdemes választani magunknak olyan szenteket, akikre föl tudunk nézni. És közöttük nem csak olyanokat, akik valami nagyon nagy csodát alkottak a világban, persze az ő példájuk is nagyon fontos, hanem akik olyan mindennapiak voltak, és mégis a mindennapi egyszerű életben váltak szenté. Hány és hány ilyen szent is van, akik naponta gondokkal küzdöttek, betegséggel, nehézséggel, akik nagy válaszutakat éltek meg az életükben, és mégis tudták mindezt jól tenni. Merjük okosan követni az ő példájukat, nem feltétlenül úgy, hogy pontról pontra lemásoljuk, hanem értelmezzük és a saját életünkre vonatkoztatjuk azt. Kívánom mindnyájunknak, hogy legyenek jó mintaképeink, példaképeink, akikre föl tudunk nézni, akár közvetlen környezetünkben, akár a szentek között. Amen.
Kedves hallgatóink! Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szent Kúti utitárs címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkut.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét 4 hét múlva, június 22-én, szombaton este 8:45-től. Búcsúzik a műsorvezető Nagyszegi Áron. A viszonthallásra!